prédikáció alapigéjét, a mai napra kijelölt igeszakaszunkat, a Lukács evangélium a 18. fejezetének 9. versétől a 14. versig terjedő szakaszt olvasom, amelyet helyünket elfoglalva figyelmesen hallgassunk. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Amen. Két embert állít elénk Jézus a példázatban, két embert, akiről példát vehetünk. Mind a ketten felmentek a templomba, így kezdődik ez a példázat. Felmenni a templomba nem volt könnyű abban az időben, hiszen a templom magaslaton volt, Jeruzsálemben egy templom volt az egész országban. Aki nem a fővárosban lakott, annak messziről, vidékről kellett oda utazni, ami nem autóval, vagy szekéren, vagy lóháton történt, hanem leginkább gyalogosan, és így ment fel ez a két ember is oda. És ma sem könnyű a templomba menni, és ezért jó példa ők a számunkra, mert ma is időt kell rá szánni, fel kell öltözni. Hálás vagyok érte, hogy Józsi bácsit ismerhetem, Vince Józsefre gondolok, aki fájós lábbal is rendületlenül jön ide a templomba, és végzi a szolgálatát, és sokan vannak itt ilyenek, akik betegen is, fáradtan is, fájós tagokkal is, de eljönnek, feljönnek a templomba, mert fontosnak tartják ezt. Rákészülnek és elindulnak, mert ez is része az Isten tiszteletnek, ez az idejövetel, ez a rákészülés, ez a fáradtság. Lelkipásztorok, meséljük egymásnak a történetet, amit talán már a gyülekezet is ismer, hogy egy család eljött a templomba a két kisfiúval, és a prédikáció alatt, amely hát szokásos református prédikáció volt, a kisebbik gyerek már nagyon nyűgösködött és nyafogott, hogy unalmas, és a nagyobbik testvér ráripakodott, te oktondi, ennek ilyennek kell lenni. És mondta a németpál tiszteletes, hogy igaza volt, így van, ennek ilyennek kell lenni. Ez az Isten tiszteletnek a lényege, hogy ki kell bírni néha a prédikációt is a gyülekezetnek, és ez is hozzátartozik az áldozathoz és az áldozathozatalhoz, a felmenetelhez. Persze nem ez a mintája, vagy nem ez a fölmentés a prédikátor számára, hogy lehet nyugodtan hosszú és unalmas, mert ennek ilyennek kell lenni, de biztatom a gyülekezetet, hogy néha bizony ki kell bírniuk egy ilyenfajta igehirdetést is. Ez hozzátartozik a templomhoz is. Hozzá tartozott ez a fajta áldozat, mert a temploma nem csak azért jövünk, hogy itten jól érezzük magunkat, hanem azért, hogy Istennek hozzunk egy áldozatot, őt magasztaljuk, elé vigyük őszintén azt, ami bennünk van, a hálaadásunkat, a kérésünket, a fájdalmunkat, és akár ez sem könnyű őszintének lenni. Magasztaljuk őt az ő áldásaiért, és a legnagyobb áldásért, az ő fiáért, és új erővel, új lendülettel eldöntsük, elkötelezzük magunkat mellette, az ő követése mellett, ismét és ismét. Eljöttünk mi is, feljöttünk ide a templomba hálát adni, akár a farizeus tette, mert van miért hálát adnunk az új kenyérért most, kimondottan ez a mai ünnepen, hogy Isten megajándékozott bennünket az élet lehetőséggel, és egyre inkább hálásnak kell lennünk ezért ebben a mostani világban. Nem természetes ez, hogy van gabona még, hogy terem, hogy termett az idén is, hogy van mit ennünk, hogy van mit beruházkodnunk, hogy van az életünknek itt távlata és lehetősége ebben az országban. Nem győzünk és nem lehetünk eléggé hálásak ezért újra és újra. És jó, hogyha ezt nem felejtjük el, és jó, hogy példát vehetünk erről a farizeusról is, aki hálát adott azért, hogy van törvénye, hogy van az életének rendje, hogy tartozik valahova egy közösséghez, hogy Istenre figyelhet, hogy bőjtölhet egy héten két napot, hogy tizedet adhat mindenből, amit szerzett, hogy nem csak magával törődik, hanem egy egész közösséggel, és ezért hálás ezért a lehetőségért. És adjunk hálát mi is az országunkért, hiszen egy nemzeti ünnepet is ünneplünk ezekben a napokban, 20-án, hogy tartozunk valahova, hogy közösségünk van, történelmünk van, hogy van mire büszkének lennünk, van miért hálásnak lennünk az elmúlt évszázadokért. És ezt köszönjük meg, erre is való a templomba menetel, és ezt tesszük meg most ezen a mai napon ünnepélyesen mi magunk is. És a lehetőség van a bűnbánatra is. A vámszedő így jött el, így ment fel a templomba, hogy bánta a bűneit, hogy fájdalma volt amiatt, hogy tudta, hogy helytelenül él, és sok minden rosszat tett, és rosszat kellett tennie, akár parancsra is, vagy a szakmájából, nem mondom hivatásnak, szakmájából kifolyólag. De bánta ezt, de fájt neki, és ki tudja, mi minden fájt még neki az életben. És jó, hogyha ezt is el tudja hozni valaki ide a templomba. A betegségeit, a fájdalmait, a csalódásait, a bűnbánatát idehozni Isten elé. És a legszebb az, hogy ahogy Jézus mondja, ezek ketten együtt voltak a templomban. Hogy mind a kettő úgy érezte, hogy neki ott helye van, és nem gondolta a farizeus sem, hogy neki ki kéne löknie onnan azt a vámszedőt. Még ahogy úgy is imádkozott, ahogy imádkozott, és ez veszélyes imádsága, ahogy majd látni fogjuk. De mégis ott voltak együtt ketten, és ezt kell hangsúlyoznunk újra és újra, hogy a templom az mindenkié. Nem csak egyféle ember jöhet ide a templomba, hanem ilyenek is, meg olyanok is. És mindenki viheti Isten elé azt, amit őszintén oda tud vinni. A hálaadását, akkor a hálaadását. És nem kell ezért megszólnia, vagy lenézni senkit se. Hogy őt van, neki van miért hálát adni. És hogyha a bűnbánatát, akkor a bűnbánatát viheti oda. És hogyha ő más, mint a többiek, akkor a másságát viheti oda. Együtt voltak. Nagy példa ez, és ez így természetes Jézus szemében is, és akkor még természetes is volt. Mi hát a hiba? Mert hiszen egy hibáról szól itt, és akarja Jézus ráirányítani a figyelmünket. A farizeus hibájára. És ebben akar tanítani minket. A szétválasztás a hiba. A szétválasztás, ami először lélekben történik, mert így kezdi Jézus ezt a szakaszt, némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Azoknak szól ez a példázat, akik elbizakodottak, és a többieket lenézik. A többieket, a maradékot, a kívülállókat, ezt jelenti ez a szó itt a Bibliában, ezeket lenézte, és azt gondolta, hogy ezek kívülállók is. És Jézus egész tanításának egyik lényeges eleme ez, hogy hogy ezt nem akarja, és erre akarja visszavezetni erre az egységre az ő népét, hogy nem akarja, hogy szétválasszátok magatokat jókra és gonoszakra, igazakra és bűnösökre, hanem azt akarja, hogy mindenki találjon vissza Istenhez. Mindenki az Ábrahám fia, és mindenki az Isten gyermeke. Ez az ő vágya, hogy mindenkit együtt vezessen, és elmegy a jó pásztor az egyetlenér, aki elveszik, és visszaviszi a 99 közé a századikat is, és nagy az öröme emiatt. Nem azért, mintha nem szeretné a 99-et, nem azért, mintha jobban szeretné azt az egyet, hanem az egységet szereti, a százat szereti az Isten. A százat szereti az ő fia, Jézus Krisztus. Ez az ő szenvedélye, hogy egyek legyetek. Hogy ne legyenek a többiek, a mások, akiket kirekesztetek, akiket odaadtok az ördögnek olyan könnyű szívvel. És ezért mondja ezt is. Azoknak mondja, akik hajlamosak erre, akik igaznak gondot tartják magukat, a többieket pedig lenézik. Hogyha lett volna a farizeusnak pólója, akkor bizonyára ezt nyugodt szívvel ráíratta volna, hogy Isten gyűlöli a vámszedőket. És igaza is lett volna, mert a Bibliából tudott volna találni erre jó sok idézetet, hogy ez tényleg így van. Isten gyűlöli a vámszedőket, akik elárulják a népüket, akik kizsákmányolják a szegényeket, akik kiszolgálják az idegen hatalmakat, és a többi. Ez biztosan így is van, hogy ezt lehetett volna ezt igazolni az igéből. De nem csak a zsidók írhatnak ilyeneket, vagy írhatnának ilyeneket a pólójukra, vagy írhattak volna. Ugyanúgy írhatnak a mohamedánok is, hogy Isten gyűlöli, vagy Allah gyűlöli a hitetleneket, vagy az oly kedves, sokaknak oly kedves és erőszakmentesnek tartott buddhisták is ezt írhatják a pólójukra, akik Japánban a háború mellett uszítottak, buddhista híres vezető szerzetesek, vagy a vörös kverek, akik milliókat öltek meg, hogy egy buddhista királyságot hozzanak létre, vagy a mostani Sri Lankán, akik keresztényeket öldösnek, buddhista szélsőséges szervezetek tagjai. De a keresztények sem büszkélkedhetünk sajnos a történetünkkel, mert mi is zászlóra tűztünk az őseink már kezdettől fogva, híres nagy teológusok is, hogy Isten gyűlöli a meg nem térő zsidókat, és ezt évszázadokon keresztül éreztük, gondoltuk így, és igazolhattuk a Bibliából, az Újszövetségből, némely passzusból. Aztán ki lehet írni persze most, talán a divatosan Isten gyűlöli a melegeket, és ki tudja, kiket nem, hiszen mindenre lehetne idézetet találni, de mindegyik ellentétes Jézus akaratával és szavával. Ezt nagyon jó meg kell érteni, mert ezért mondja, hogy ilyet nem lehet gondolni és mondani, Isten gyűlöl valakit, akárhány helyen szerepelhetne a Bibliában ez, hogy kiket gyűlöl Isten, ez hazugság. Ez hazugság. És ezt üzeni nekünk ez a példázat, Jézus szava ma, és ez kell, ilyen egyszerű dolgokat kéne megértenünk jól, hogy ilyen nincsen, tehát ilyet nem mondhat egy keresztény ember, mert Jézus ezt akarja tanítani. Azoknak szól ez, akik másokat lenéznek, igaznak tartják magukat, a többieket pedig megvetik. Miként lehet ezt a gondolkodásmódot, ami általánosan jellemző az emberekre, úgy látszik, minden vallásra, miként lehet ezt korrigálni? Pál apostol is ezen gondolkodott. Ez volt az ő nagy teológiai kérdése, hogy lehet egyé tenni a két ellentétes nemzetséget, akkor a zsidókat és a görögöket és a pogányokat, hogy lehet ezeket egyé tenni? Mert ez volt Jézus szava, ez volt Jézus intenciója. Nem csak a zsidókra nézve, akik között elsősorban jött, és akiket egyé akar tenni, visszavezetni mindenkit a Ábrahám gyermekei közé, hanem az egész világot egyé tenni. Ezt értette meg Pál apostol. Jézusnak ez a szándéka, Istennek ez az akarata. Hogy lehet egyé tenni a zsidókat, akik megtartják a törvényt, és a pogányokat, a rövőket, akik nem tartják meg, sőt az ellenkezőjét teszik sokszor. És azt mondja, hogy úgy lehet egyét tenni, hogyha megismerjük magunkat. Hogyha jól ismerjük meg magunkat. Hogyha megismerem magamat, hogy ki vagyok én, és hogy kicsoda a másik. És ez a nagy kérdés. Ki vagyok én, és kicsoda a másik? Jó vagyok? Vagy bűnös vagyok? És Pál apostol a mai napra kijelölt másik igeszakaszunkban, a római levélben éppen azt mondja, hogy mind a kettő igaz ránk. Hogy jó vagyok, és hogy bűnös vagyok. És hogyha valaki ezt úgy megérte, akkor úgy már nagyon nem tévedhet. Akkor már jó irányba állt a gondolkodásmódja. Hát azt mondja itt a római levélben, hogy van egy belső emberünk, van egy jó emberünk, amelyik ismeri a törvényt, ami jót akar, ami tudja, hogy mi az Istennek akarata, és vágyik is erre. És Jézus is így tekint az emberre. És mi ilyenek vagyunk, mert olyanok vagyunk, mint az Isten fia, mert ő emberré lett. És ha nem lenne bennünk ez a jó, akkor nem lett volna emberré. Nem lehetett volna emberré. Van bennünk egy jó rész. Jók vagyunk, valójában jók vagyunk. Ezt kell erősen megérteni magunkról és a másikról is. Mindenkiről. Mert Istennek a teremtményei vagyunk, és ő nem teremt rosszat. Gyönyörködünk az Istenben, a belső ember szerint. Ezek vagyunk igazából. De azt mondja az apostol, hogy lakik bennünk valaki, vagy valami. És olyan fontosan és igazítja is magást, mert tudom, hogy én bennem, de aztán gyorsan korrigálja, vagyis a testemben nem lakik jó. Hiszen az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni azt. Tehát valaki lakik bennünk, nem bennünk, hanem a testünkben, mondja, ami ellene áll ennek a törvénynek. És ilyen értelemben igaz az, hogy összeköt bennünket ez, hogy mindenkiben ott lakik ez a rossz, ami ellenáll az Istennek. És nincs kivétel, mondja az apostol, nincs kivétel. És a farizeus ezt nem tudta, ezt nem érezte, nem élte át ennek a titoknak a mélységét és a valóságát. És azt gondolta, hogy benne nem lakik ott az a rossz, ami a vámszedőben benne lakik, pedig benne is ott lakik. Mert bennünk van, mindannyiunkban bennünk van. Bennünk van a történelmünkben, a múltunkban, az évezredek, évmilliók történetében, amik előttünk van, amiket magunkkal hozunk. Bennünk van ez az önzés, bennünk van a félelem, bennünk van az, hogy le kell győzni a másikat, hogy el kell venni tőle, mert különben ő veszi el tőlünk, hogy meg kell ölnünk, mert különben ő öl meg bennünket. Ez bennünk van. Bennünk van. Az a mi testünkben, a mi történetünkben, ami történelmi, ősi tapasztalatainkban bennünk van, és ez rettenetes. És nincs kivétel, mindenkiben ott van benne. Vigyázzatok, vigyázzatok, mert ott van bennünk. De valójában, amik vagyunk, az nem ez. Valójában mi nem ide tartozunk. Valójában mi az Isten szent és jó gyermekei vagyunk. És a testünk sem hibás ezért, mert egy helyezettel később, majd ezt fogjuk olvasni hamarosan a római levélből, ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Ott lakik bennetek, bennetek lakhat az ő lelke is. Nem csak a bűn lakhat benne, hanem az ő lelke is ott lakik. Aztán a korintusi levélben majd ezt olvassuk. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik? Ugye az efézusi levélben, hogy a Krisztus lakik szívetekben, a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Tehát még azt sem mondhatjuk, hogy kötelező, hogy mindenkiben ott a bűn lakjon egyedül. Mert a lélek is lakhat a testben. A szent lélek is lakhat, a Krisztus is lakhat a hit által a szívetekben. Tehát ez a nagy evangélium, hogy Isten az, aki megigazítja az istentelent. Ezt mondja a római levélben, a 4. fejezetben. Isten az, aki megigazítja az istentelent. Az ateistát megigazítja, az Isten nélkülit megigazítja. Vagyis beleköltözhet a Szentlélek, még az ő szívébe is. És ezt egyedül az Isten ajándéka is kegyelme, és nem tőletek van. Az Isten ajándéka. Ez Pál apostolnak a nagy felismerése. Hogy így tekinthetünk a másikra, mint a Szentléleknek a templomára, aki készen áll, és aki várja, hogy ne a bűn lakjon benne, hanem a lélek lakjon benne. Ennek kell lennie, és ez lehet. Az Isten terve és akaratai megvalósulhat. Azt mondja Pál apostol, hogy ez a lehetőség a megbékélésre, az egyedüli lehetőség a megbékélésre egymással és Istennel. Hogyha így tudunk egymásra és magunkra tekinteni, ezzel a kettős nézéssel, hogy egyrészt a belső ember az, amelyik szent, ami igazságban és szentségben teremtetett, amelyik napról napra meg tud újulni, és a testünkbe be tudjuk fogadni az Istennek a szent lelkét, amit ő kegyelemből, ajándékból ad, hogy megigazítson bennünket. Ez a lehetőség, hogy ne úgy tekintsünk a másikra, mint aki más, mint mi, aki különbözik tőlünk, hogy ne tartsuk magunkat igaznak, és a többieket pedig ne nézzük le Krisztus akarata szerint. Tegyük hát ezt, hallgassuk meg az ige tanítását, adjunk hálát Istennek az ő kegyelméért és jóságáért. Gyertek, feleljünk az ige szavára, csendes imádságban. Amen. Édesatyánk, a Krisztus Jézusért köszönjük, hogy eljöhettünk ide a templomodba, hogy különféleképpen jöttünk ide. Van, aki hálaadással jött, 85 évért ad hálát. Itt vagyunk együtt, hogy hálát adjunk neked az életért, az élet lehetőségért, az új kenyérért. Hogy hálát adjunk a nemzetünkért, a történelmünkért, hogy megőriztél bennünket minden viszontagság ellenére, bűneink ellenére, hogy kegyelmes voltál hozzánk, hogy adsz nekünk még jövőt és távlatot. És vannak, akik úgy jöttünk ide, hogy bánjuk a hibáinkat, hogy érezzük a bűnnek a bennünket szorító és mardosó hatalmát, és tudjuk, hogy egyedül nem vagyunk képesek ezt legyőzni. De boldog örömmel visszük eléd ezt is, és kérjük a te segítségedet, amit önzetlenül és szívesen adsz, és erre vársz, hogy megnyissuk neked az életünket, és engedjük, és kérjük, hogy költözz oda, Szentlélek Isten. És arra kérünk, hogy hagyd tudjunk így tekinteni magunkra és egymásra, ezzel a bizalommal és reménységgel, és ezzel a hálaadással. Imádkozunk ezért a beteg világért, a szétszabdalt világért, a gyűlölködő világért, melyik mindig az ellenséget keresi és látja a másikban. Könyörülj rajtunk, és nincs senki más, aki könyörülhet, csak egyedül te. Áld meg, Urunk, a betegséggel küszködőket a járványos helyzetben, óvj meg minket a veszedelemtől. Adj nekünk bölcsességet és fegyelmet, hogy amit tehetünk, megtegyük, hogy vigyázzunk egymásra és magunkra. Amen.